Jövedék kiadóval terhelt gyógynövényes hevítő rudban gazdag szép estét kívánok mindenkinek. Hát szevasztok!
Hello, hello!
Szevasztok, vagy ahogy néhány tájegységgel mondják, szegasztok!
Az de rég volt, édesapám! Jaj, hello, hello, elektor kalandorok, ha már így belevágtunk a közepébe! Jaj, borzasztó! Ez mindig csak a korom ugrik be is, hogy kevesebb van előre, vagy kevesebb van előtte, mint amennyi mögöttem, úgyhogy ez mindig elkeserít. Krisztián, iszod azt a seritalt, én meg ilyennel tudok csak.
Jó, edzek a német sörökre.
Paulénér, köszönöm szépen. Az enyém képzett gyári natíva Rauch, méghozzá Mithamf.
Kenderes.
Igen, de Mithamf, jegyezd meg, hogy Mithamf.
Mithamf, jó.
Fú, de borzasztó büdös. Hát ez
égetni való cucc. Égetni való.
Ha befogom az orrom, akkor meg tudom inni.
És miért iszol belőle ilyeneket?
Mondjad, miért iszok ilyeneket?
Igen.
Belevágok a mi történt veled részbe. Hogy értelmet adjunk annak, hogy éves autópályamatricát vettünk az ország teljes területére. Tudod, a kulák matricát. Úgy döntöttünk, hogy menjünk ki nézelődni, vásárolgatni, kicsit autókázni Ausztriába, a rothadó nyugatra, ugye? És ilyen vásárlás, nézelődés, és a vásárlás az nem Louis Vuitton és Gucci ruházati termékek voltak, hanem élelmiszerek, meg ilyen cuccok, képzeld el, hogy milyen kín, ahol elvileg még olcsóbb is, és ott nem is az olcsóbb cuccokra mentünk rá, hanem ezekre a olyan dolgokra.
Kulák cuccokra.
Igen, a kulák.
Amik itthon nincsenek.
Másfél eurós Rauch Ice Tea-re, ami egyébként cannabis, vagy CBD, vagy mit tudom is én, mi van benne. Nincs benne CBD, hülyeség, csak az íze. Ez volt.
Nem CBD. Jó Istenem. Kender.
Kender Coats. És utána, azt nem tudom, te látod-e, Krisztián, felraktam az e-cigi tesztek Facebook oldalára, hogy a rothadó nyugat, a kapitalizmus, és az ópium, minden egy helyen ott volt. És hát nem azt mondom, hogy egy leharcolt kis faluban, de végül is Pandorf az nem egy metropolis. Úgyhogy bekanyarodtunk Pandorfba is, és ott nem a nagy outlet részen, hanem egy ilyen kicsit exkluzívabb rész, ahol mit tudom is én, jobban néz ki, meg nincs annyira lelakva, meg kevesebb ember mászkál. Dampfbar, öcsém. Eddig úgy nem.
Azt láttam.
Igen, de ahogy bemész oda, és amilyen millió van ott, és amilyen likvidek, és még jó, hogy nem látja senki, hogy mi van a kezembe, de hogy képzeljétek el,
csak
nincs mondom, már a kezembe.
Csak mondom, nekem azt mondta, hogy a határon kidobja.
Kidobtam, képzeld el, azt valaki így utálom, ha itt
visszafújt a szél.
Te büdös paraszt, itt ne szemetelj, és így hozzám visszavágta. Azt mondja, hogy
kidobtad, mint a szaros pelenkát a strádán.
Igen. Blue Raspberry with Lemonade. Tényleg meglepően jó az íze. Magyar volt az eladó. Vettem olyan blisteres cuccot, ami már régen hiányzott a kis készülékemhez, ugye, amit ti is szipákoltok, úgyhogy tökéletesen jó bevásároltam, került az összes szerintem, vagy 9000 forintba, ez volt 3 darab ezres így átszámolva. És nagyon jó volt egyébként, láttunk őzet az útszélén, őzeket az útszélén, nem, jó volt kikapcsolódni kicsit hétvégén, és mi történt még? Az akciós dupla nagy Milka csoki vásárláson kívül szinte semmi. Eszembe fog. Ja, persze. Azt nem tudom, Krisztián, akkor itt voltál-e, de hogy ugye zajlik nálunk egy upgrade-szerű valami, és meg vagyunk róla győződve, hogy ugye ezek ilyen monolitok, amik jelen környezetben upgrade-elni kéne alattuk a vasat, a 7-4-7-5-ös RL-ről 8-7-re. És az álmos könyv szerint nem jó az in-place upgrade, de hát már a feltelepített alkalmazásokat az ember nem akarja még egyszer egy ilyen USQ 20X gépre fölrakni, úgyhogy próbáljuk meg az in-place upgrade-et. Megpróbáltuk.
Hát mi nincs nektek valami papetetek vagy sefetek, amivel pont ezeket lehet automatizálni, hogy ne legyen ilyen probléma belőle?
Krisztián, javaslom, menjél...
Sok a kérdés, oké.
Okay. Nem mondom ki a nevét a szoftvernek, de adáson kívül megsúgom neked. Nem. Tehát, hogy itt licensz köteles, itt melyik nódra telepíted, melyik IP címez, melyik szól hova, melyik az adatbázis, és az IP-téből ezt kikapcsolta, de mindenhol... pain in the ass, de haladjunk a forgatókönyv szerint, és telepítsük úgy, ahogy kell.
Chef.
És
Chef. Befejeztem. Chef.
És ott megakadtunk, hogy tökéletesen letelepül, elindítom, azt mondja a session, hogy látom, hogy PS-EF ott van, fut, nézem a logokat, és így elhal a szállót, hogy kibeszél az adatbázishoz. Hát mondom, gyerekek, itt valami. Nem jó. Oké, SQL plusz. És bemegyek. Tehát benn vagyok az adatbázisban. Megvan minden, látom. Visszaállok az előző verzióra. Tökéletes. Újra upgrade-elem. Megint nem jó. És így... Ez még kevésbé fájna, de tudod, mikor valamiért ilyen a hold hátuljáról is szabad szemmel jól látható összeget kifizetsz mondjuk egy dobozos szoftverért, akkor azt úgy elvárod, tudod, hogy a csütörtökön ráírsz a supportra high priority-vel, akkor az ne az legyen, hogy ma szerda van, és tegnap én írtam nekik utoljára. Hogy ezt úgy várnám, hogy gyerekek, mondjatok már rá valamit, hogy mégis.
Korrekt.
Úgyhogy most eldöntöttem, hogy túrjuk le a francba az egészet, illetve hát ugye mivel ez VM, ezért hozzunk létre egy új 8-7-es relt, föltelepítem rá újra, és akkor nem az lesz, hogy a 7-6-ot upgrade-eljük, aztán abból meg majd lesz valami, és nem tudjuk, hogy mi a túró. Úgyhogy holnap next phase. Nem ússzuk meg mi ezt a full upgrade-et sajnos. Úgyhogy ilyen unalmas. Ki van folyva a szemem, nem látok kettőig se. Úgyhogy, de pont ezért.
Jaj.
Na is veletek?
Meséljek én. Meséljen az ikona sarokba? Jó, ikona sarokba leszek. Nem sok minden történt velem, zajlanak a múltkori kis egészségügyi fiaskó óta előjegyzett orvosi vizsgálatok, úgyhogy ma voltam például...
prostataszűrésen?
Nem, prostataszűrésen voltam. Hasi ultrahangon, hasi és kismedence ultrahangon. Meg laboron, úgyhogy darálom befele az orvosi vizsgálatokat. Alsi ultrahangon mindent rendben lévőnek találtak, kivéve, hogy zsírmájam van állítólag.
Nekem is. Úgyhogy, az mindenkinek van.
Gyorsan mindenkinek. Utána olvastam, hogy mi az a zsírmáj, és akkor így nézegettem, hogy zsírmája lehet a cukorbetegeknek, túlzott alkoholfogyasztás, úgyhogy lehet, hogy a 20-as éveimben nagyon masszívan kocsmáztunk a barátokkal, úgyhogy lehet, hogy megalapoztam neki, de hát így most a cukorbetegségemet nem tudom abba hagyni sajnos egyikről a másikra, úgyhogy ez valószínűleg így marad. De 10 pár évvel ezelőtt még azt mondta a házi orvosom, hogy kézzel tapinthatóan nagyobb a májam, sőt, szabad szemmel láthatóan nagyobb a májam így az oldalamon, úgyhogy ne igyak, persze, ne egyek fűszeres dolgokat, persze. És mostanra ez elmúlt, úgyhogy normális nagyságú a májam, legalább nem nagyobb a zsírmájam. Ezek vannak, a laborra még nem néztem rá, de folytatódnak a dolgok, megyek tovább mindenhova, és mindent kitalálnak velem kapcsolatban. Úgyhogy ez volt, túl sok minden nem történt, de a visszakaptam az életemet, befejeztem a Marvel's Midnight Suns játékot, abszolút beszippantott, úgyhogy egy nap alá téve játszottam vele, és végre visszakaptam az életemet, amikor befejeztem a játékot, gondoltam én, mert két napra rá kiadták az első DLC-t hozzá, Deadpool-lal nyilván vissza, csöbörből vödörbe, de hál' Istennek egy elég rövid kiegészítő volt, úgyhogy a karakter zseniális, nagyon aranyosan jó, meg van csinálva, az extra story missionok azok volt három mission kb, úgyhogy nem egy ilyen nagyívű történet, úgyhogy ismételten visszakaptam az életemet, és még egy dolog történt velem, képzeljétek el, hogy abszolút nem voltak az utóbbi időben problémáim a derékbőségemmel, de így, hogy edzegetek most már egy fél éve, szeptember, október, november, december, január, még nincs is fél éve, hogy edzegetek, azt vettem észre az utóbbi néhány hétben, hogy basszus, állandóan le akar esni rólam a gatyám. És ma fajult odáig a sztori, hogy be kellett húznom egyel az övemet.
Úgyhogy azt hittem, az odáig fajult a sztori, hogy kellett vennem egy új pantallót.
Nem, mert van övem, úgyhogy egy karikával beljebb kellett húznom az övemet, úgyhogy egészen hatásos. Nem számítottam rá, hogy fogyni fogok, de egészen hatásos ez a kis dolog, amit csinálok.
A zsírmájadról eszembe jutott, képzeld, nekem is volt ilyen májparám.
Miért pont az én zsírmájáról jut eszedbe? Jusson eszedbe más zsírmájáról, nem az enyém.
Elkezdett fájni. Itt így mutatom, akik nézik, mert Patreonok, hello, sziasztok, azok látják, hogy ott a legalsó alatt. Bordád alatt, hogy tudod, mikor köhögsz, meg tüsszentesz, úgy belenyilal oda. És így ebbe voltam, tudod, hogy biztos meghúzta. Hogy húzodott meg? Hogy húzodott meg? Hát mondd el nekem, hogy húzodott meg. Sehogy. És az asszony elülteti a bogarat a fülembe, hogy biztos csak izomhúzódás, nem a májad. És hogy lenne a májam, tudod, és így kicsit így kinyújtózok, így elkezdem így nyomkodni, és abba a pillanatban, hát egy ilyen ekkora darabnyi csom hús, vagy valami, így tudod, a bordám fölé így tik, így ugrik, és így Jézus Mária Szent József, ez meg mi? És gyorsan így visszatuszkolom, meg így masszíroznak.
Az alienéd?
Igen. És nekem beugrott, mert van kollégám, akinek tényleg van egy ilyen kis mini-mije, amit nem lehet operálni, és aztán én kaptam mindent. Diklofenaggélt, izomlazítót, meg az anyám kínját. Kopogjam le, hogy nem májrákom van, ugye? Meg nem tüdőcsücsök.
Hanem rák van a májadon.
Ez még viccelni is rossz. Úgyhogy nincsen már fájdalom, és megszűnt. Ennyit szerettem volna csak a zsírmáj vonalra, de nekem is van. Pingman, hagyjam a hasisérve. Nincs hasisérvem. A
borda között hasisérve.
Most, egyébként elmondanám most, hogy már ilyen hatalmas edzősi múltra tekintek vissza, tapasztalatból tudom mondani, hogy de, meg lehet ott húzni az izmot. Gyakorlat kérdése.
Gyakorlat teszi a mestert, ugye?
És két külön gyakorlatban is sikerült már nekem ott meghúznom a hasizomat, úgyhogy előfordulhat.
Egyébként de, igen, mikor lentről emelsz nagyot nehezen, vagy nehezet hosszan, és megfeszül az egész rekeszizmod, akkor ha sokáig tartod úgy, akkor nekem volt már úgy, hogy ott begörcsölt. És egy pillanat alatt így összehúzódik, és hogy tud egy gyomorszájat begörcsölni. Egyébként múltkor akartam neked mondani, hogy nekünk az edzőteremben ott van egy hatalmas nagy kuka. Mikor először oda mentem, és megkérdeztem, hogy mi az, akkor mondták, hogy az a sportember, az nem is edz igazán, akinek legalább egyszer nincsen hány ingere, vagy per nem rókázik bele ebbe a kukába, ez a róka csapda, úgyhogy ide kell szaladni, hogyha a túlzott megterhelés miatt hirtelen bukna a cucc. Úgyhogy mindegy, te is átestél a tűzkerességem. Ennyi.
Én nem rókázom, hozzám csak mentőt kell. Hasonló sport.
Szintlépés.
Kicsit professzionálisabb, igen.
És te, Fifika?
Hát így, hogy hagytatok egy percet arra, hogy...
Nem, várjál, ráhúzok neked. Tize, tessék.
Köszönöm, jól vagyok. A legnagyobb élményem az az volt, hogy képzeljétek el, egy régi ismerősöm, barátom megkeresett a hétvégén, mert hogy HMB-ről váltana e-cigire. És annak idején, amikor szóba jött valamelyik podcastbe, akkor jött be a HMB, szóba jött az, hogy fú, akkor most mi lesz az e-cigivel, meg kinyírja így, úgy, amúgy. Akkor már mondtam, hogy ugye a HMB az közelebb van a dohányzáshoz, és hogy majd az én képletem az, hogy HMB azzal lehet ott hagyni teljesen a dohányzást, és aztán majd HMB-ről jönnek át emberek egy cigarettára. És most ez az én jóslatom most találkozott velem, és baromi érdekes volt, mert jó kifaggattam, hogy miért is akar váltani, meg nem tudom, és 60 000 forintot szível havonta HMB-ből.
Like a boss.
Like a boss, igen. HMB-ből 60 000 forintot, és mondta, hogy neki már bármi olcsó, hogyha egy cigarettáról van szó.
Úgyhogy azóta is, azóta is vadászta a sodrós HMB-t.
Sodrósán így sodrós HMB. Hazudok, mert egyébként a kínaiaknál van, tehát hogy ők kitalálták azt is. De valami érdekes volt szembesülni azzal, hogy embereket mi motivál. Ugye amikor ő cigarettáról váltott HMB-re, akkor az motiválta, hogy ne dohányozzon. A családban van dohányos, és meg ez a reggeli köhögés, meg a krákogás, hogy egy 30-40 közötti emberről beszélünk. És a HMB-vel szépen le tudta tenni, tehát tudom, 4 hónapja nem gyújtott rá egy szál cigire se. De ugye a pénztárcája meg a másik oldalon rettentően elkezdte húzni, nyilvánvalóan, és arra volt kíváncsi, hogy neki mi volt abból a szempontból érdekes, hogy mi volt neki az elsődleges preferencia az e-cigivel szemben, hogy vajon tudja azt a torokhatást, amit a HMB tud kelteni. És hát nálam azért porlasztós e-cigiből nem nagyon tudott kóstolni, illetve hát maximum ilyen podok vannak, amik azért lássuk be, hogy így TH-ra elég gyalázatosan teljesítenek. Úgyhogy nem volt mit tenni, kipróbáltattam vele a dvarvot, és tetszett neki, és baromi jó volt, és akkor kóstoltunk egy-két dohányos likvidet, és ez is tetszik, az is tetszik, és így ült, szívogatt, és így vigyorgott, hogy de jó, nem tudom én, úgyhogy nyilván nem akart most egy 100 eurós kazánt venni, de az valami Zenit 2-t nézett ki, mert én mondtam neki, hogy figyelj, én nem ajánlok neked semmit, vegyél azt, ami neked tetszik, vagy amiről úgy gondolod, hogy jó. Tehát, hogy így utána néztél fórumon, vagy valami, nehogy az legyen, hogy én ajánlok valamit. Készülékből végül is ezt a a Coolfire, Inokin Coolfire-t választott, és azt hiszem, ezen van valami Zenit kazán készletben, úgyhogy azt vette meg. De rettentően átsingózik a dvarv után. Már tegnap is fölhívott, hogy nem bírtam aludni, ilyen éjszaka 1 órakor még dvarv tekerés videókat néztem. Teljesen megfertőződött ezzel a dologgal. És akkor így szépen összerendelgetett mindent, szerintem csütörtökön jön hozzánk hogy összerakjuk a cuccot, meg megmutogassam, hogy akkor most ezzel hogy tud tovább élni. Csütörtökre elfogy a HMB-je. És hát ez egy ilyen baromi érdekes megtapasztalása volt annak a leszokás irányába mutató útnak, amit jósoltunk annak idején. Úgyhogy nekem ez volt a... Ja, és hát az unokámnak születésnapját ünnepeltük, a lányunokám születésnapját, a másodikat ünnepeltük szombaton. Papa összerittyentett egy marha lábszárpörköltet, úgy, ahogy az illik. Úgy, gyerekek, milyen ára van a lábszárnak, azt a betyár. Hát ez nem normális, tehát már így kezdek én is vegetáriánussá válni ilyen húsárak mellett.
Várja, és akkor mi a helyzet a sajtárával? Na, vigyáztam.
Na. Tehát igen.
Olvastam cikket, hogy miért olyan elképesztően drága az amúgy kurva szar magyar trapista, és most már értem, hogy miért olyan drága.
Nem. Miért olyan drága?
Fölmentek a tejárak, iszonyatosan fölmentek, pláne az itthoni tejárak mentek föl, és a jó minőségű tej, amiből a sajtot csinálnák. És
ezt mondjuk a tejtermelők annyira nem erősítenék meg.
Ezt írták a cikkben, Fifika. Én hittem. Hát nyilván, hogy hívják...
Várjál, Fifika, nem az energia. Az ár, amit te megveszel a hatósági áros tejed, nem ez a kortyolgatós tej.
Nem arról beszélek, Charlie, itt a környékemben van 4 tehenészet. Tehát bármikor tudnék magas zsírtartalmú tejet, ami a tehénből kicsorog, tudod, azt a tejet bármikor tudnék mondjuk ilyen 250 forintért.
Igen, de a tápláléklánc alján vannak, nem az értékesítési lánc csúcsán, és a sajtkészítők meg... Érted? Ők
nem 10 liter.
Ezt a Brian életében is megmondták. Éljenek a sajtkészítőkért.
Ennyi. Volt egy jó cikk egyébként a Telexen erről, hogy milyen ártorzító hatása van, és ott levezették például a sajtot. A sajtra az összes többi szerintünk nincs hozzá köze, de aztán mégis van hozzá köze hatóságjáros dolognak.
Bocsánat, rosszul idéztem. Boldogok a sajtkészítők. Tényleg így van a Brian élete. Én nekem az szúrt szemet egyébként ebből, ha már ráakadtunk erre a sajtsztorira, hogy abban a pillanatban, hogy a GVH bejelentette, hogy vizsgálni fogja az élelmiszerárak emelkedését, hogy esetleg ilyen kartel vagy valami ilyesmi van mögötte, abban a pillanatban a nagy multi hálózatok elkezdték ilyen 3000-3500 forint körül akciózni a trapistát. Tehát lejöttek a 6000 forintos trapistáról egyből.
6000 forintos trapista.
Hihetetlen. Na, szerintem lépjünk át az on-topic részre, gyerekek, ha már így kibeszéltük a világ dolgait.
Hát akkor óvatosan szépen felkúszunk adás magasságra, ugye, ahogy szoktuk, és oda durrantjuk a vetőcsőbe az első hírünket, ami elég kalandosan jutott el hozzánk. Tehát, hogy... Az eredeti már nincs előttem, meg nem is screenshotoltam, mert annyira azért nem vagyunk időmilliómosok, csak azt tűnt föl, hogy Mujó is, meg én is. Én úgy jutottam el oda, hogy nem jött szembe velem a cikk, hanem olvastam a Telexen, és úgy fölcseszem néha az agyam, hogy na, akkor ezt biztos kirakták a Facebookra, ott majd megkommentelem. Ez így is történt. Mert hogy lehozták, hogy drágul az e-cigi szerdától.
Szálonként
drágul, igen. És többször át kellett olvasni, és a többedik átolvasásra sem volt értelme a mondatnak, külön-külön és egyben sem, mert jöttek a HMB-vel, onnan ráfűztek a 35 forint per szárra, ebből levezették, hogy 21 dobozban az 700, és a mondat végén megérkeztünk az e-cigarettához. Sehogy nem tudtam összerakni.
Ami amúgy most már jövedéki adós lesz.
Igen. és gondolom nem Krisztián és én miattam, de képzeld el, Fifika, hogy ilyen is megtörténhet 2023-ban, hogy javította a Telex, és ki is írta, hogy javítás cikkünk eredeti verziójában a Világgazdaság cikke alapján tévesen állítottuk, hogy drágul az elektromos cigaretta szerdától. Egyébként a Világgazdaság nem írt elektromos cigarettát, teszem hozzá zárójelben. És azt csak Fifikának mondtam, mert neked nem mondtam, Krisztián, mert minek mondtam volna, hogy ezt kiírtam, mert ami nekem egyértelmű, az azt hiszi az ember, tudod, hogy másnak is egyértelmű, hogyha azt mondom, hogy hevítéses technológia, akkor az ugye nem csak azt takarja, hogy dohány van benne, hanem a HMB az hevítéses technológia, tehát mondjuk hevítéssel működő olyan készülék, amiben nem hícet vagy akármit raksz, de azt is rakhatsz. És ezt így ki is posztoltam, hogy hát többféle tárgyi tévedés van. Jöttek rá a kommentek, és az egyik, az egy ilyen, és a kedves posztoló meg mi a bánatos faszomért nem tudja azt, hogyha már ilyen hülye hozzá. Tudod így, de mi van, bazd meg? Tehát, hogy te szándékosan félremagyarázod, amit írok, és még az én oldalamon még elkezdesz hőzöngeni. Hát menjél te a faszomba. Szóval, amiről itt szó van, az nem más, mint kifejezetten a dohányt nem tartalmazó cigaretta helyettesítő alternatív termékek, amiről pofáztunk már itt sok adáson keresztül, ez a Lidl, és nem tudom, hogy az Aldinál árulták, de én a Lidlbe jártam legtöbbször, és ott láttam ezeket a gyógynövényes hevítő rudakat. Tehát, hogy ez az, amit bevonnak a jövedéki adóval terhelt termékek körébe, és ezekre dobják rá így elegánsan azt a 700 forintot dobozonként. Mennyi volt ennek a csúcson az ára, Fifika?
Hát, ugye azt hiszem, még cikket is írtam erről a sztoriról, amikor ez begyűrűzött Európába. Tehát nem direkt hozzánk, hanem megjelentek Európában, ez valami dortmundi dohányexpón találkoztam ezzel először, mert akkor is csodálkoztam, mint malac a bőrlérkésére, hogy ez meg mi. És aztán, amikor nálunk is lehetett kapni, akkor én rendeltem is belőle több gyártónak a termékét, ugye szétszedtem, megnéztem, illetve a meglévő csatornáimon keresztül a kínai forgalmazótól próbáltam biztonsági adatlapokat beszerezni. És nekem már akkor kezdett ez az egész sztori ilyen kicsit, hogy is mondjam, sántítani, mert a kínai az össze-vissza küldözgetett mindenféle adatlapot, például az egy, azt meg is van valahol, az egyik biztonsági adatlap az a Hangzhen likvidje volt konkrétan. Tehát, sávot, hogy így
hogy nagyon
beleolvastál az adatlapba, és akkor ott volt, hogy Hangzhen narancsos likvid, nem tudom én hány milligram nikotin tartalommal.
Hát már innen gyűrűzik ez a káosz, hogy HNB elcigi dohánymentes. Már a forrásnál se tudják.
Kizártnak tartom egyébként, hogy az újságíró bármit is tudott volna erről az egész sztoriról. És ugye ezt a kínai hol te alapú hevítőrúdnak hívta, hol gyógynövény alapúnak, mert hogy görög széna a töltet benne. És ezt úgy kell elképzelni egyébként.
Mi az Isten, az a görög szén? Vagy széna?
Görög széna.
Mi az a görög széna? Most
az valami gyógynövény. Nézzé utána. Nem vagyok jártas ebben a dologban. Valami szalma, széna, nem tudom, bármi. Arra jó, hogy a folyadékot felszívja, ugye ezt nedvesítik, és egy ilyen őrleményként kell elképzelni, amit betölt a kis kínai a hüvelybe, és ha szétszedsz egy meg nem nevezett dohányalapú hícet, akkor ott egy nagyon átgondolt sorrendben van a töltet, utána van egy ilyen hűtőcsatorna, ami egy ilyen merevítést ad az egésznek, és aztán jön a szűrő, tehát hogy úgy ki van találva az egész, hogy ennek hogy kell lenézni, és a hevítő penge be tud hatolni még a maga a töltet is úgy van kialakítva, a dohány alapú töltet, hogy oda a penge könnyen be tudjon hatolni. Na most a kínaiba konkrétan beletörik a penge. Tehát a kínai csak azzal a hevítő készülékkel lehetett használni, amiben nem penge van, hanem egy ilyen szög áll ki a közepéből. Ez hol kerámia, hol fém, attól függően, hogy éppen kinek a cucca, és úgy rá tud égni, amikor ugye kiszárad ez a keverék, vagy nem tudom mi, úgy rá tud égni, hogy ez valami borzalom. Tehát a kínai direkt csinált olyan hevítő készüléket, nekem is van egy olyanom, ami kiégeti magát. Tehát, hogy érted, olyan hőfokra fölmelegíti ezt a hevítő hegyet a közepén, hogy izzik. Tehát ha sötétben nézed, akkor az ott izzik, és kvázi leégeti magáról a cuccot.
Mint sütőben a pirolitikus.
A Farsolinos is megmondta, hogy nem jó ötlet lepörkölni a kokszot a fűtőszáról sem.
Na, hát most képzeld el ezt egy kerámia hegyen, tehát.
Meg egyébként is többször beszéltünk róla, hogy milyen jót tesz a kerámiának, mikor rádúrantod a hőmérsékletet, és az apró kerámia szemcsék leválnak.
Tehát az én aggályom egyébként ezzel az egész technológiával kapcsolatban, ami nem dohány alapú, ugye a két nagy dohánycégnek a hevítéses technológiája az utolsó szögig le van dokumentálva, kibocsájtás. Ugye egyféle készülék, tehát a saját forgalmazású készülékükön tudják ezt mérni, laboratórium keresztbe, hosszába, mindenféle módon alá van támasztva. Ehhez képest ez a kínai töltet, na ebbe tényleg nem tudjuk mi van. Tehát fogalmunk nincs. Egyetlen egy kibocsátási rátát nem tudott a kínai mellékelni a hevítőrúdja mellé, és épp Charlie-val beszélgettünk előtte, hogy ez a termék ugyan most trafikba fog kerülni, de hogy a trafikba nem fogják árulni, arra most fölteszem a nagy ít. Tehát most képzeld el, hogy bemész a trafikba, mint dohányos, és akarsz venni egy nem dohány tartalmazó hevítő rudat, amiben esetleg még nikotin sincs. Tehát, hogy
Fifika megfagyott.
Lehet, hogy megint összeért a pozitív, meg a negatív a falban, aztán elment a net.
Lehetséges. Addig beiktatok egy ismeretterjesztő szekciót. Görög széna, trigonella, fönum, grésum, más néven görög lepkeszeg, fenőgrék, a fenugrék szóból, nagyon frappáns, legrégibb korok óta, időszámításunk előtt 2000-3000 óta ismert gyógynövények egyike. A görögök tliz vagy bukeraz, a rómaiak siligua, silicula vagy szilícia néven ismerték. A törökök szemen otunak hívják, náluk salátafűszer, pörkölt őrölt magját néha a török kávéhoz keverik. Az ókori Egyiptomban a füstöléshez és balzsamozáshoz használt fűszerek egyike volt. Tényleg létezik!
Köszönjük szépen ismeretterjesztő, tudattágító 5 percünket. És ha már tágítjuk a tudatunkat, akkor felvezetném azt, amit Fifika berakott. Viszonylag friss a dolog, január 25-én lett publikálva a méltán híres, fogalmazunk így, házipatika.com-on, mi szerint, képzeljétek el, rákkeltő vegyületet találtak több fontos, és akkor itt megijedhetnénk, hogy e-cigarettában, de nem, gyógyszerben. Az amerikai Merck and... Szavasz, Fifika! Épp most mondtam, hogy a Merck gyógyszeripari vállalat két cukorbeteg felnőttek számára gyártott gyógyszerében is nitrózamin szennyezést mutatott ki, Krisztián.
Nem már.
Hoppá.
Én ezek a Merck-től gyógyszereket.
Ebben a pillanatban, figyeld, mennyi, hozzad, mert aztán itt nekem nehogy nitrózamin kerüljön a szervezetedbe. Ó, hát itt van leírva a neve. Na majd mindjárt, addig hallod, hadd menjen föl a pumpája szegénynek. Az. Itt van leírva, hogy mi a cucc. Na mi a neve, Krisztián?
Már régóta nem azt teszem. Eredetileg a Merckforminját ettem, de már AstraZenecát teszem.
Aha, mert itt leírják egyébként, hogy a Januvia és a Janumet az, amelyik nitrózamin szennyezéssel került
nem,
a polcokra.
Nem, de jól emlékeztem.
Na, fantasztikus. Közölték, hogy reményeik szerint évvégéig orvosolni tudják a problémát. Óriási.
Erről nekem a szép emlékű Uerház zenekar ki akarja nyírni a doktor című dala jut eszembe.
A legszebb az egészben az, hogy itt azért a kettős mérce azért erősen be tudja húzni a relét. A Bloomberg értesülései szerint az amerikai cég, figyelj, a gyógyszerhiány elkerülése miatt folytathatta a két készítmény értékesítését. Érted? Nehogy hiány legyen, kis nitrózamin, senkinek nem árt, hadd szóljon. Az FDA-nél van egyébként a labda.
Néma vagy, fifika. Néma vagy. Bocsánat.
Igen, le vagy némi.
Látom, hogy közben beszél, de nem hallom.
Mondjad. Jó, amíg nem beszél, addig mondom, hogy az FDA-nél van a labda, és az ő visszajelzésüktől függ, hogy mikor lesz a betegek számára ismét elérhető ez a gyógyszer. Szóval így most akkor dönts el mindenki, hogy most akkor lehet árulni, értékesíteni, vagy az FDA azt mondta, hogy nem. Aki egyébként nem tudja, hogy mik azok a nitrózaminok, amiről beszélünk, ezek olyan természetben is megtalálható vegyületek, amik az ivóvízben, élelmiszerben, kozmetikumban és még a játékokban is fellelhetőek. Nyilatkozta ezt egy toxikológus orvos, és évtizedek óta használják ezeket a tartósításra, a húsok pácolásához. Viszont hosszú távon károsíthatják a DNS-t, ami növeli a rákos megbetegedések kockázatát. Na, van hangod? Nincs hangja.
De nem is beszél. Így persze, hogy nincs.
Azok, akik éveken keresztül rendszeresen és nagy mennyiségben fogyasztanak bizonyos nitrózaminokat, fokozottan ki vannak téve a különféle rosszindulatú daganatos elváltozásoknak, például a nyelőcsőráknak, májráknak, hoho, most hogy mondjátok, a gyomorrák vagy a veseráknak, valamint egyéb nem kívánt egészségügyi problémák kockázatának, és nem véletlen, hogy az FDA szabályozta ezen vegyületek szervezetbe való bevitelének napi mennyiségét 37 nanogramban. Ilyen mérlegen még nincs itthon, de ami késik, nem múlik.
A nanogramról jut eszembe, teljesen off topic, amíg Fifika tovább dolgozik a kis technikai malőr elhárításán, hogy edzés kapcsán kérdezgettem, hogy mennyire érdemes ilyen dúsfehérjé és fehérjé dúsító dolgokat enni, vagy ilyesmi, és mondták, hogy hát az izom növekedéshez kell a fehérje. Mondom, ó, igazából hülyeség is, hogy kérdezem, hát annyi kaukázusi kefirt iszom, hogy én biztos, hogy el vagyok látott fehérjével. Több is van, mint kéne. Gondoltam én. Aztán megnéztem, hogy már mennyi fehérje van egy kaukázusi kefirben, és lehidaltam tőle 100 gramban 3 gram fehérje. Több cukor van benne abban a kurva kefirben, mint fehérje. Teljesen magam alatt vagyok.
Azért az valahol elkeserítő egyébként, hogy tényleg több cukor van a kefirben, mint fehérje.
És ha már így mesélsz nekünk a nitrozaminokról, nem szabad elfeledkeznünk a dohány specifikus nitrozaminokról, amit rendszeresen szoktak csattogtatni nekünk, ugye, amikor véletlenül valamilyen elektromos cigaretta aeroszolban ki tudnak mutatni valami elképesztően kis mennyiségű adagot, akkor arra is mindig rá szoktak hisztézni, hogy látják, dohány specifikus nitrozaminok vannak benne, ami közismerten rákkeltő anyag, aminél szintén el szoktak feledkezni arról, erről az egészségügyi határértékről, amit te is mondtál most.
Most, hogy olvastam kicsit bővebben a dolgot, megütötte a szemem az NDMA, ami elég közel van az MDMA-hoz, ezt már Schobert Norbi össze tudná kombinálni, hogy tehát drog, de nem, az N-nitrozodimetilamin, ezt mondd ki egymás után, háromszor is megjelenik,
ami... Nem irigylem a vegyészeket.
Ezek jó, farsalinos docking. Szóval ez az NDMA a vastagbérág megnövekedett kockázatához köthető. Ettől függetlenül azt mondják, hogy más gyógyszereket is érint, ezekről vajon miért nem tudtunk, de ilyen vegyületeket találtak számos vény nélkül kapható és vényköteles készítményben is. Természetesen ez nem nálunk, hanem Amerikában, de hát ami ott kapható, az más néven akár itt is kapható, de nyugodjunk meg, hogy neked nem ilyen gyógyszered van.
Nem, szerencsére nem. Van hangod, Fifika!
Van hangod, és nincs képed.
Mozog a kereted, hogy továbbra is utazzak a 80-as évek zenei élményfürdőjében, erről a szituációról az Európa Kiadó Zenekar azon dala jut eszembe, a Szavaz rám című dala jut eszembe, amiben azt éneklik, hogy nincs hangod, használd az enyémet.
Hát az történt, Charlie, nem tudom, mivel tudom ezt meghálálni, holnap a Patreont elutalom, nincs jobb ötletem, meg kávét, sört, bort, pálinkát, ha erre jártok. De hogy az történt, hogy elfelejtettem bedugni a laptopot, és így figyelmeztetés nélkül, így paf, így lement minden.
És a hangod is elszállt
Tehát az Audacity is megdöglött konkrétan, ugye azonnal visszadugtam, visszajött minden, de az Audacity-n se húzott csíkot a hang,
értem,
meg
de
a Discordon
se. Azt elmentette?
Én mentettem el VMA-ba. Tehát
jó, de
lementettem,
az a lényeg,
ami...
hogy megvan az első...
Igen,
40...
igen, igen.
Jó, oké.
Okay. Igen.
Istenem!
Csak ahogy az Audacity csak így a csíkot húzta, és nem reagált a mikrofonra.
Úgy tehát húzta a csíkot, végig... mint mikor a kutyának szaros a segge, és így végig csuriszkolja. Ó, borzasztó.
Igen. Hát a 401. adásra most már nekem is illő volt elkövetni valamit, nem csak neked lemerül az akkumulátorom, meg nem tudom én mi, de...
Dócot beütött az energiaválság.
Dócot beütött az energiaválság, így van. Na, szóval, hogy ez a nitrózaminos cikkhez visszatérve, hogy az FDA szabályozta a nitrózaminok bevitelének napi mennyiségét. És amikor az e-cigarettáról beszélünk, akkor meg a nitrózamin bármilyen mennyisége már a halálos adag, és egyébként ez 37 nanogramba van meghatározva, úgyhogy ezt így be fogom keretezni, ezt a részt, érted, hogy az FDA a nitrózamin napi mennyiségét 37 nanogramba szabályozta.
Hát ez is olyan, mint a nikotin.
Bekeretezed az e-cigarettát, természetesen 36 nanogram nyit a nitrózaminos e-cigiből, meg ugyanennyi. Milyen gyógyszer volt az? Vérnyomás csökkentőt, vagy cukorbetegségre gyógyszert, így egymás mellé a kettőt, és aláírhatod, hogy jó nitrozamin, meg rossz nitrozamin. Ez a kettő van, ezek szerint.
És ugye az elkeserítő egyébként az, hogyha tovább olvastátok a cikket, hogy ez a nitrozamin szennyezés más gyógyszereket is érintett, és az elmúlt években ilyen vegyületeket találtak egyébként számos vény, és vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerben. Tehát, hogy mondjam, ez tudod, van a dohányipar, benne az e-cigaretta, meg a HMB, meg a nikotin zacskó, azt így kitolják a színpadra, találnak benne egy mikrogramnyi izét, tehát hogy egy atomot izé pirickázik a gőzbe, akkor azt már pellengére állítják, és a függöny mögött érted, meg literrel öntik a mérget az emberekbe. egyszerűen ettől nekem, hát ne ettől legyen merevedésem, de egyébként igen.
Az a szitus rácok, hogy egész egyszerűen nem tudunk még eleget a gyógyszergészetre.
Figyelj már, Fifika, én úgy ezt elképzeltem most, hogy amit mondtál, hogy színpadi darab, pöfékeli az elektronikus cigarettát a színpadon a színész, imitálva a dohányzást, egyszer csak bejön a rendező, héte, gyere csak ide, gyere ide, tudod, mikor a tanár odaim, gyere ide. Mit szívtál? Elektromos cigaretta. Még egyszer kérdezem, mit szívtál? Hát de ez csak elektromos cigaretta. Mennyi nitrózamin van benne? Ott láttam egy molekulát, ott repül. Ott. Miért nem inkább vetted be azt a gyógyszert, amit mondtak, hogy abban lehet 37 nanogram? Ha? Hát de főnök, én itt dohányos szerepben vagyok. Nem érdekel. Jó nitrózamin, hozzad. Szóval... őrület,
azonnal hogy... rákeltő, elcigarettázni kizárólag betonszarkofágban.
Tudod, ez az a... De van benne egy molekulányi nitrozamin, de az határérték és mérési küszöb alatti. Aha, figyeljetek, akkor csináljuk azt, hogy jobb műszerek kellenek, amivel ki tudjuk mutatni a határérték
még alatti. Még azt a keveset is, így van.
Úgy, ennyi.
Ha valaki hallgatja a podcastot, akkor tudja, hogy miről beszélünk. Egyébként. Azt mondja, tragédia, gyerekek, tényleg. Tragédia.
De ez az egész arra vezethető vissza, hogy nem tudják a felelős bulvár és egyéb hírportálak megkülönböztetni a jó meg a rossz nitrozaminokat, a jó meg a rossz nikotint, meg egyébként csak annyit mondok, hogy a dohányzást az elektromos cigarettától és a hevítéses technológiától. Tehát, hogy most jutottunk el arra a pillanatra, arra a szintre, arra a készültségi fokra, amikor az elektromos cigarettához, ahogy az előző hírben is ugye a félrefordítást, vagy a félreértelmezést ugye beszéltük a telexes hír kapcsán, hogy végül is ez az IQOS is elektronika van benne. Oké, írd azt, hogy e-cigi, végül is elektromos.
Ennyi. Azzal nem nyúlunk mellé.
Jaj, megint fáj itt oldalt, ne csináld ezt, mert
lőgd arrébb a kis lakódat, az albérlődet, lőgd arrébb.
Amikor én érzékeltem ezt a cikcunamit, ami itt végig söpört a neten, egyébként így megfogalmazódott bennem, hogy lehet, hogy írok a blogra egy cikket, hogy 10 jó tanács kezdő újságíróknak, ha amennyiben ártalomcsökkentésről akarsz írni, vagy nem tudom valami, vagy az e-cigarettáról akarsz írni. Mert én ezt tudtam, hogy ez február 1-én be fog élesedni, én még ma kaptam a forgalmazótól levelet, írd és mondd, 499 forint, én még ma éjfélig tudok rendelni, mert ugye elsőjétől nekik lehúzták a rólót. Azt a hevítőrudat, amit a fénykorukba 1700-1900 forint közötti áron adtak. Nyilvánvalóan ez a termék soha nem fog bekerülni a trafikba, már csak az ára miatt se, illetve trafikosoknak is próbálták annak idején kiajánlani, volt, aki bele is próbált, de gyakorlatilag egy hónapig mozdulatlan maradt nála a készlet, ami azért nem kell csodálkozni, de hogy teljesen, tehát ez a magyar sajtó és az e-cigaretta viszonya, az katasztrofális egyébként, meg úgy általában amiről írnak. Aztán én főhívtam a Charlie-t valamikor napközben, hogy te mondom, tudod ugye, hogy ez a 700 forintos adó, ez a gyógynövényes ilyen hevítőrúdra szól, és nem a, tehát azt hiszem a Philip Morris a 444 hút kötelezte, vagy kérte, inkább úgy mondom, hogy kérte helyesbítésre, mert ők is hülyeséget írtak, meg szerintem ott a nagy dohánycégeknek a sajtósai azok egész nap lefőrohangáztak kiküldeni a helyesbítéseket, hogy de gyerekek, hát nem a izé fog a mi termékünk fog plusz 700 forintba kerülni, úgyhogy én el tudom képzelni akár hogy azt is, hogy volt, aki berohant a trafikba, azt mondta, hogy adjatok meg addig, amíg olcsó, mert hónaptól drága lesz.
Tudod, ez a, mennyit kérsz? Az összeset.
Az összeset, igen. És így hívták egymást a trafikusok, mi ez a vásárlási láz?
Megírhatnád úristen. Akkor azt a cikket, ez a hogyan legyünk hiteles újságírók van címmel, hogy igen. Hogyan ne clickbait címben kezdjük el lekézni az e-cigit.
Fú, az nagyon, tehát, hogy ez a nem is tudom, mit éreztem, amikor az első ilyen cikket valaki átküldte nekem, hogy ez igaz, és így nézem a cikket, mondom, ez a kielégült, már megint jó kibaszunk a dohányosokkal, 700-al drágább lesz a hevítőrúd. Ú, te, brutális.
Ami alapvetően nem lenne maga a cikk, nem mondott hülyeségeket, csak nem volt egyik része sem valid, mert a dohánytermék
már jövedéki termék,
az elektromos cigaretta után töltő folyadék, jövedéki termék.
A
híd jövedéki termék. Ezért mondtam, hogy félre lehet magyarázni azt, amit írtunk, pontosan tudjuk, hogy mit, miért és hogyan írunk, valakinek abból nem jött le, és elkezd minket, itt be is screenshotoltam neked, Krisztián megdicsérte, hogy micsoda nagy szakértők vagyunk, hogy hát nem lehet mit kezdeni a azzal, hogyha valaki ugye, a professional vapers, tehát, hogy mint a kínaiak, nem tudják, hogy működik, igazából az, amit ők csinálnak, újságírás címszó alatt, most ha erre akarunk visszakanyarodni, akkor az lehetne jó is, csak külön-külön mondatokban jó, összerakod egybe, kontextusba helyezett kontextus alatt értsd azt, hogy itthon mi a hazai szabályozási környezet, és akkor már nem igaz. Nem állja meg a helyét, de ő, mivel nincs benne ebben, nem tudja ezt megállapítani, ami nem baj, de hogy nem kérdezz meg olyat, mint mondjuk a Villanypára Egyesület, vagy infokukat.
Egy adószakértő, vagy bárki.
Vagy bárki. Vagy
miért nem hívta föl, érted a most nem tudom, hogy hívják az NDZRT utódját, de hogy azok is megmondták volna, hogy mire lesz az áremelés, és hogy mennyi. Igen?
Az úgy van, hogy ők hívtak. Nem téged, nem engem, hanem a Krisztiánt. És elkövették azt a hibát, hogy csak egyszer hívták föl. És tudod, Krisztián
és
milyen?
És a Krisztián meg nem hívta őket vissza.
Hát, ha nem
vissza,
kétszer nem csörgeti volt, meg, akkor nem fontos, nem hívja vissza.
Nem volt elég fontos, így van.
Ennyi, így hát van. Krisztián. És ennyi múlik az, hogy kikerül a hülyeség.
Egyébként én gyanítom, hogy itt egy forrás volt, amiből, amit így elkapkodtak, érted, mint a nem is tudom mit, de hogy...
Rácsaptak, hogy mint gyöngyúkat a konyra.
Így van, tehát, hogy egy bolond 100 bajt csinál, ez most azért rettentően jól látszódott a sajtón.
De várjál, ezt azért nem tudom alátámasztani, mert én egyből megkattintottam a hivatkozásukat is, ami ugye a világgazdaságra megy. És magyarázkodhatnak, meg mosakodhatnak azzal, hogy tévesen jelent meg a világgazdaságon. Már abban a pillanatban sem úgy szerepelt, mert azt mondta a vg.hu-n is, hogy a cigaretta helyettesítő alternatív termékek, amelyek dohányégetése nélkül hevítéssel bocsátanak ki belélegezhető anyagot, eddig nem estek a jövedéki adó hatája alá, ám ez február
elsőtől az is hülyeség, amit ők írtak.
Ebben nem írtak sehol e-cigit, és ebben sehol okay. Nem írtak HMB-t. Mármint, hogy dohány tartalmú hevítő rudakat. És ebből a cikkből sikerült a Telexnek megfaragnia azt a leadet, hogy 700 forinttal drágább lesz az e-cigaretta 20 szálanként. Na.
Hát ez, komolyan mondom, tehát az ember tényleg csak kapkodja a fejét, hogy mi a stájsz. De ha már itt tartunk a nagy dohánycégeknél és a HMB-nél, van egy kérdésem felétek, egy picit fölvezetném, hogy szerintetek veszélyezteti az e-cigarettázást a HMB és a dohány multik, úgy unblock, mert hogy egy csomó helyen lehet hallani, olvasni, látni olyan véleményeket, hogy gyakorlatilag ezek a nagy multinacionális cégek tesznek keresztbe az e-cigarettának, illetve lobbiznak azért, hogy az e-cigaretta háttérbe kerüljön a HMB-vel szembe.
Hát ezt sokszor megláttuk már, hogy inkább az a benyomás, hogy a gyógyszercégek lobbiznak inkább, és Brüsszel irányából is ezek a jelek jöttek, amikor TPD volt, hogy milyen masszívan lobbiztak a gyógyszercégek, az elektromos cigaretta gyógyszerszabályozása és stb. Vagy hogyha megnézzük például az angliai helyzetet, ahol szintén jelen vannak a nagy nemzetközi dohánycégek, és mégis minden működik. Úgyhogy így a sok év e-cigi harcoskodás után nekem az a benyomásom, hogy sokkal nagyobb veszélynek teszik ki az elektromos cigaretta jövőjét a sok elbaszott szabályozás, mint ami például nálunk is van. Én nem érzem ezt, hogy erről is beszélgettünk már egyszer-kétszer, hogy a dohánycégek így igazából elengedték, csinálták ezeket az eldobható dolgokat, voltak próbálkozások, de hogy inkább a HMB vonatra ültek rá, és ezek meg olyan kurva jól megférnek egymás mellett a palettán, sőt, nem csak, hogy jól megférnek egymás mellett a palettán, hanem létező, eltérő fogyasztói igényeket szolgálnak ki, hogy én nem érzem így.
Mi volt az eredeti kérdésed, Fifika?
Hogy veszélyezteti-e a dohánycégek az e-cigaretta terjedését, vagy jövőjét? Vagy
veszélyeztetik, means kanibalizálnak?
Akár kanibalizálnak, akár a szabályozás oldalán próbálják kiszabályozni az e-cigarettát a piacról. Tehát, hogy ez a fajta...
Emlékeztek arra, amikor valamelyik adásban, egy mit tudom, 10-15-20 adással ezelőtt arról lamentáltam, hogy megfordult a fejemben, hogy mi lenne, hogyha most ellehetetlenedne, szép, és kimondtam egybe, az elektromos cigarettás pályafutásom, hogy akkor mit csinálnék? Vajon HMB-hez nyúlnék-e? Vagy ha még egy kicsit diszkomfortabb lenne beszerezni az alapanyagokat, vagy a folyadékot, vagy bármi mást, visszanyúlnék-e? És hogy ez elítélendő dolog-e? Szóval...
Emlékszem.
Nem. Szerintem a dohány cégek maximum igyekeznek lefedni a teljes advertikumot. Ezt tőled tanultam, Fifika, gyönyörű szép szó.
Ugye?
A dohánytól egészen a hevítőrudakon át az elektromos cigarettáig. És találja meg mindenki azt, ami neki jó. Nyilván jobban tolódnak el a HMB és az elektromos cigaretta irányába, sőt, inkább azt mondom, inkább jobban tolódnak el a HMB irányába a fejlesztéseket látva, és én úgy gondolom, hogy ezt nem nekik köszönhetjük, mármint nem ezt nekik köszönhetjük, hanem az egész helyzetet, ami kialakuló félben van, azt nem ők alakították, hanem ők alkalmazkodnak hozzá. Én úgy gondolom, megpróbálják kihozni belőle azt, amit a részvényesek szempontjából a legjobbat tesz a cégnek. És ebben benne van az is, hogy hát erősödik a e-cigaretta, vagy erősödik a HMB szegmens, de hogy ezt nem ők alakítják, szerintem tudatosan így, ez 1100, tehát ez az én véleményem. És ezt köszönjük azoknak, akik most már mondhatjuk azt, hogy évtizedes folyamatos harcuk az, hogy bebizonyítsák, hogy miről nem tudunk eleget, hogy miben mennyi káros anyag van, ami határérték alatti, de majd mi arról teszünk, hogy a határérték alatti is, ha ki tudjuk mutatni a megfelelő technológiával, akkor az is be legyen tiltva. Az eszetlen szabályozás, na, ennyi.
Tehát hát én úgy...
Bocsánat, csak annyit akartam végszóként mondani, hogy ezért nem mondanám azt, hogy ezt a hullámot a dohánygyárak és a HMB és e-cigaretta fejlesztők, készítők generálják, hanem ők megpróbálják túlélni a cunamit.
Két dolog. Szóval nekem is az az érzésem, hogy ők is inkább a szopóágon vannak a dohányzás általán csökkentés üldözése miatt, mert hogy sokkal nehezebb piacot nyerni, ezáltal bevételt nyerni, és mégiscsak üzleti vállalkozásokról van szó, hogyha ilyen szembeszélbe kell csinálni ezeket, és gyakorlatilag innentől kezdve nincsen olyan termékük, ami ellen ne mennének a lobby érdekek, mert nyilván a hagyományos dohányzás. Ezt pontosan tudjuk, hogy a WHO, FCTC ekézi évtizedek óta hozzátenném okkal. A heat not burn, meg az elektromos cigaretta oldaláról meg pontosan tudjuk, hogy mi történik, és a you don't know nikotin jutott még eszembe, abban volt az a kis szekció, ami a bulgáriai egészségügyi miniszterrel való lobbizásról szólt, meg nagyon sok ilyen hír jön, gyakorlatilag az összes alacsony és közepes költségvetésű országból, Dél-Amerika, Balkán, stb., hogy nem a dohány cégeket érigtetten, hogy ezek mennek és lobbiznak az egészségügyi minisztériumban, hanem a Tobacco Free Kids-et, az összes Black Money szervezetet, a Bloomberg csecsén érled Black Money szervezetet érigtetten ezekbe a szitukba.
Én annyit fűznék az egészhez hozzá, hogy egyrészt, amikor ilyen kommentet olvasok, hogy mert a dohánycégek nem akarják, akkor jusson mindenkinek eszébe az, hogy Angliában háromszor volt az év eszköze, és azt nem ők szavaztatják meg, hanem azt a boltosok és a szakmagazinok által generált szavazásnak a végeredménye az volt, hogy háromszor volt az év készüléke. Az egyik multinak az e-cigarettája, és minden nagy multinacionális cégnek van természetesen licensze, szabadalma, készüléke, de ugye ott inkább a zárt tankrendszerű eszközöket részesítik előnybe. Egyébként annak is megvan a magyarázat, hogy miért, mert ugye annak a legegyszerűbb talán a használata egy mezei felhasználó számára, ugye elszívja. Nem fog ráégni a tekerésre semmi, tehát egy sokkal komfortosabb dolog. Mintha én két hétig nem cserélek tekerést a kazánomba, de most már rászoktam, hogy hetente kicserélem, ha jó, ha nem, nem érdekel. A másik dolog meg az, hogy a HMB-t azért favorizálják talán jobban, mert az inkább hasonlít piac működés szempontjából a hagyományos dohánytermékre, mint az e-cigarettára. Tehát ez ilyen szerintem baromi egyszerű sztori, és most úgy néz ki, hogy a dohányosok sokkal nagyobb része váltott HMB-re, mint amennyi elektromos cigarettára, hogyha az időarányos részét nézzük. Úgyhogy én nem gondolnám, hogy ők szembe mennének. Ráadásul ugye a törvényi tiltás őket ugyanolyan, tehát ha csak a HMB piacot nézzük, ugye majd hozzájuk most ér el az ízesítés tiltása. Ugyanolyan, már elnézést, hogy ezt mondom, hogy balfasz módon kezdi el szabályozni, mint ahogy az e-cigarettát. Úgyhogy ennyi.
Emlékeztek még arra, még a ilyen kora 2010-es években, amikor még csak így tényleg messziről lehetett látni, hogy jön valami szabályozás, és hogy nem lesz elcigi barát ez a szabályozás, de hogy még így nem alakult ki teljesen, csak lehetett látni, hogy jön az a szembeszél. És szép emlékű elcigaretta találkozókon, amikor még lehetett elcigaretta találkozókat tartani, amikor már így kellemesen kapatosak voltunk, akkor mindig előkerült ez a téma, hogy ki mit gondol, hogy a gyógyszerlobbi, vagy a dohánylobbi az, aki szopatni akar minket. És akkor még itt tényleg nem alakultak ki, a kis frontvonalak nem voltak tisztán felrajzolva, és így mentek a spekulációk, hogy mi van, aztán viszonylag hamar kiderült onnantól kezdve, hogy ezt gyógyszerszabályozás alá akarták mondani, hogy aha, oké, akkor mégis honnan fúj a szél. De ez önmagában még nem bizonyíték semmire természetesen. Ami viszont érdekes, és ezt még nem beszéltük ki, hogy gyakorlatilag az összes országban, tehát WHO, FCTC, aki része a WHO dohányzás visszaszorítási keret egyezményének, az a 130 vagy 140 ország, vagy nem tudom én, de nagyon-nagyon sok ország. Hogy a WHO dohányzás visszaszorítási keret egyezmény 5.3-as pontja értelmében, ugye mindenki, aki dohányipari érdekelt, egyszerűen nem állnak szóba vele.
Tehát hatodíziglen.
Hatodíziglen, de tényleg... Nézzétek meg, amikor itt is nálunk bárki ugye nálunk nincsen egészségügyi minisztérium, de hogy így emi fronton egészségügyi államtitkárság kapcsán próbáltunk bármilyen párbeszédet kezdeményezni, vagy a filmpremiér bemutatóra meghívni, stb. Tehát ez az elképesztő merev elutasítás, hogy mi dohánylobbisták vagyunk, és nem állnak szóba velünk. Tehát maga ez a tény, hogy azok az emberek, akik a szabályozási döntéshozatal körében, a tűz közelében tartózkodnak, és bármiféle hatással a nagy előgondolkodók, a saját szakértőink, stb., hogy ezek az emberek alapvetően ezt isszák ezt a kúlédet. Tehát ők tényleg úgy gondolják, hogy nem állnak szóba, mert ezek az emberek patás ördögök. Tehát, hogy még szerintem esélyes sem lenne. Tehát mondjuk egy semlegesebb területen, még mondjuk, amíg egy Európai Bizottságon, amikor politikusokkal kell lobbizni, ott valószínűleg még labdába tud rúgni egy dohányipari lobbista, de amikor ez odáig jut, hogy már az egészségügyi közigazgatási szereplőkkel kell beszélni, azok egész egyszerűen nem állnak szóba ezekkel az emberekkel, mert itt le van írva feketén-fehéren, WHO FCTC 5.3, egy büdös szót se váltani ezekkel az emberekkel, mert mindegyik dohánylobbista. Schluss. Tehát, hogy nem is tudom elképzelni, hogy ezek oda mehetnének, és egy egészségügyi minisztériumba próbálnak furakodni.
Az aggasztó egyébként szerintem ebben az egész fölfogásban az, hogy viszont a gyógyszeripar meg tud, és ezt az amerikai ópiát...
Öleljük emlünkre mindegyiket, ne hülyeskedj!
Az amerikai ópiát járvány mutatta meg a legjobban, hogy azok, akik elfogadták az adott gyógyszercégnek azt a nem, tehát, hogy épp ésszel végig gondolva is szar ötletét, hogy ópium alapú nyugtatót fogunk adni bizonyos embereknek betegségükre, azzal a felszólítással, hogy lassan oldódik ki, ezért nem okoz rászokást, tehát ez volt mögötte a magyarázat a sztoriba, aki az FDA-nál elfogadta, az még előző évben a gyógyszergyárnál dolgozott. Hát ilyen na, egyszerű hát. Gyerekek. Hát taps, érted?
Függ, de hát ez sokszor előkerül ez a téma, hogy gyakorlatilag a CDC, az FDA, ezek a nagy közigazgatási intézmények az Egyesült Államokban, amik bármilyen fajta egészségügyi szabályozásért felelősek, hogy ezek gyakorlatilag a gyógyszeripar forgóajtajai, és tényleg ez, amit te is mondasz, hogy meg lehet figyelni, hogy azok, akik ilyen igazgató helyettes és fölötte lévő posztba keverednek, azok általában előtte valamelyik nagy gyógyszergyár képviseletében voltak fejesek, és aztán, amikor kis letelik a kis terminusuk az FDA-nál, akkor visszakeverednek valami olyan hasonló gyógyszeripari környezetbe, és úgy szépen jönnek, mennek és keringenek ebbe a rétegbe.
Az egyik kórház egyik részlegében volt ez szállóige, hogy aki a műtőbe hullákat gyárt, az előbb-utóbb orvosigazgató lesz. Érted? Mert hogy a szakmájában nem teljesít jól, és nem akarják, hogy rontsa a beteg statisztikát, akkor fölbuktatják.
Menjen az adminisztratív irányba inkább.
Igen.
De hát megnézhetjük tényleg az abszolút diadalívet befutó kedvenc Ildikónkat is, az intelligens meglátások nagy mesterét egészen az EMI államtitkárságon át a WHO-ig.
Tehát én végigolvastam az ő renoméját, tehát ha megnézed, nyilván a saját szakmáján belül is gondolom ki volt egy szál neki jelölve, amin ő végigment, abban biztos nagyon jó volt, de én 25 éve foglalkozom orvosokkal, és mindig elő szoktam hozni az egyik volt orvos kollégának a sztoriát, aki PhD-t írt, agyvérzéses emberekkel foglalkozott, neurolingvisztikus volt, és amikor elvált a férjétől, akkor 3 napig nyitogatta a kenyértartót, mert abban minden reggel ott szokott lenni a kenyér. Hagyom, hogy végig gondold a történetet. Tehát, hogy na.
Ahogy mondani szokták, a tudományos fokozat még nem garancia arra, hogy nem vagy egy fasz.
Hát vagy legalábbis a világot nem elég tágan tudott szemlélni ez a következtetés belőle.
Nem tudom, hogy egyébként említettem-e már nektek azt a topikot, csak hogy ki, mit és hogyan akar szabályozni, és nem nagyon mikro a dolog, hogy ez a agykiégető, agypusztító valóságshow, ami zajlik az RTL lánycsatornáján, ugye? És megfigyeli az ember, hogy mennyit dohányoznak, borzasztó, mennyit dohányoznak. És amikor volt egy időszak, amikor a pálcika cigit beküldték nekik, és akkor valamiért azt lehetett így ilyen indirekt mód reklámozni, amit nem lehet már, de elgondolkoztam rajta, hogy ha én kerülnék oda be, akkor bevihetném a töltőmet, meg az e-cigimet? Persze nem, mert hogy valaki szóvá tette a Reddit egyik bugyrában, hogy mennyit bagóznak, és hogy az a csaj is egyfolytában cigizni jár ki a teraszra, és aztán valaki megemlítette, hogy egyébként az a csaj az folyamatosan HMB-zik, hogyha nincs ilyen bezárt helyen, csak hát ide nem engedték nekik bevinni a HMB-t, mert hogy ne reklámozza.
De a hagyományos dohányterméket meg bevihette?
Hát nem, azt folyamatosan küldik be nekik. Napi egy doboz jár per fő. Azt lehet. Mert az olyan tehát megszokott.
Konkrétan visszaszoktatták a dohányzásra.
Uh-huh.
Hát, figyelj.
Sikersztori.
Elképesztő. Ezt nem hallottam még, hogy ez így lenne egyébként, de el tudom képzelni, tehát, hogy nincsenek hát, mert, kétségeim. Hogy
az, tudod, végül is ezt úgy is felfoghatjuk, milyen jó dolog milyen jól csinálta az, aki kitalálta, hogy nézzen ki mondjuk az IQOS, mert ugye itt is az volt a mondás, hogy hát az milyen piaci reklám lenne, hogy egyből levágják a nézők, hogy az egy IQOS, ugye? Egyből levágod. Mint a Shell benzinkútnál a kagyló. Tudod, hogy Shell. Vagy a McDonald'snak az aranyív. Itt meg ugye azt mondják, hogy egyből bukó, hogy kiderül, hogy IQOS szív, mert ugye a cigit se úgy szívhatják ám egyébként, hogy kiveszik az egyébként már egyen dobozból.
Igen.
Azt nem tudom látni, de
hogy... Nem releváns, hogy milyen dobozból.
Miben is kapják, várjál. Tudod, mint amiben ezek a hosszú, kandalló gyufák vannak, ilyen nagy dobozos gyufák. Na, olyanban kapják a napi 10 szálakat, mint hogy... Hát elnézést kérek mindegy csöves, mint csövesek úgy, tudod, veszik ki abból a gyufás dobozból a cigijüket, és úgy szívják, hogy... Mert nem akartam elhívni, hogy beküldenek oda... 10x embert, és egyik se használ se e-cigit, se HMB-t, csak a cigi. Hát nem, de mégis. Így kell ezt csinálni. More.
Hát látod, te ezt pénz nélkül is megcsináltad, csak a kutatás kedvéért. Ezek meg pénzért is csinálják.
Az mondjuk érdekes lett volna csinálni ilyen hetet, hogy ugye elcigi, akkor utána HMB-zni kellett volna mondjuk egy hétig, és akkor utána meg hagyományos cigi, hogy az jó lett volna látni, hogy...
Szerintem az elcigi HMB között nem lett volna releváns különbség.
Nyilván, csak hogy tudtuk volna, hogy na, mégis.
Hát de akkor még nem is volt Magyarországon.
Igen, ezért
HMB.
Mondom, hogy kár, no. Hogy nem.
Na, csapjunk át a filmszekcióra.
Még kérdezzük már meg Krisztiánt, mert az idő múlik, a becsület fogy.
Meg a szarmondás, ez Charlie.
Meg a vonatjegyek is nagyon fogynak, meg a szállások.
Fog ebből kisülni.
Figyeld, és így följebb emeli a okuláriát. Bocsika. Tehát, hogy a szállás lefoglaltuk, mert lefoglaltuk. Tam.
Két külön szoba van.
Két külön
hogyha
szoba.
Hogyha jössz, akkor velem alszol, Krisztián. De a nejem elmondása szerint én nem horkolok. Én nem tudom, mert ugye
igen.
Akkor alszok.
Hát
igen.
Beszélek igen. Majd akkor
engem
vele.
Nem érdekel, mert én is aludni szoktam, és hogy mi zajlik körülöttem, az nem.
Annyi fort hagyok neked, hogy elaludhatsz előttem.
Van tapasztalatom nagyon horkoló emberekkel, tényleg.
Nem.
Engem tényleg nem
zavar. Én ebbe beleszaladtam 2019-ben. Vigyázz, mit mondasz. Mert az valóra fog válni. Szóval tényleg durva volt. Arra akartam kivezetni a dolgot, hogy szerintem az lenne az üdvös, hogyha amíg nem tudja a Krisztián, hogy mi van, mi úgy állunk a dologhoz, hogy Krisztián lesz az egyik, de hogy meg kéne nyitni szabad helyeket. Egy szabad helyet meg kéne nyitni a vonatra, hogyha hárman utazunk, és úgy adódik, akkor valaki jön-e, és egy másik várólista pozíciót a Krisztián helyére megnyitni, hogyha indulás előtt mondjuk egy vagy két héttel már Krisztián is tudni fogja, hogy mi a kotta, akkor azt szerint tudjuk fabrikálni a dolgot. Én, amit kiszámoltam, az hozzávetőlegesen per fő vonattal és szállással együtt mennyit mondtam neked, Fifika?
Hát én már nem emlékszem.
Azt hiszem, hogy 77 ezret. Tehát ebbe benne van a vonat, utazás.
Benne van a szállás.
Meg a szállás. És ennyi. Tehát álló
200 euró.
Mondjad?
200 euró. Át kell kalkulálni.
Igen, szépen, igen.
Már. Gyakorlok.
Igen, 200 euró.
Igen, bocsánat. Igen.
200 euró. Igen.
Igen. A szállás az mindkettő jó, amit kinéztünk. Egyébként az egyiken voltunk, a másik nem, de az is tőle 2 percnyi sétára van, és kulturált, és ennyi körülbelül.
Reggeli benne van, Charlie?
Nincs benne. Nincs benne, de ugye azt számoltuk, hogy az valami bődületes. Azt hiszem, hogy összesen az mennyi ti? Hát... Egy éjszaka, ugye, és az valamilyen 15 euró a 4 főre. Tehát, hogy ilyen, mit tudom is, azt mondom neked, hogy 5 euró fejenként a reggeli, hogyha azt is kérünk. Tehát jelezzétek nekünk bátran, hogyha jönni szeretnétek.
Este úgyis bebaszunk, későn kelünk, és nem fog jól esni a reggelét, hogy fölösleges a reggelével foglalkozni.
Ennyi. Úgyhogy ennyit szerettem volna még így szolgálati közleményként, és csapjunk át akkor a filmes szekcióra.
Van-e valami? Rengeteg témám van.
Akkor kezdjed!
Jaj, Istenem!
Marvel Midnight Sun farvizén karakter volt benne a Blade, úgyhogy én most itt az előző napokban, meg a hétvégén újra néztem a Blade 1-2-3-at. És ugye a Blade 1 25 évvel ezelőtt jött ki, nagyon megdöbbentő, hogy a trükkök a mai napig megállják a helyüket benne, és egy baromi hangulatos film, de amin igazából én lehidaltam, az nem is az volt, hanem hogy a következő Blade 2 2002-es, Blade 3 azt hiszem 2004-es, hogyha jól emlékszem, tehát hogy azért ilyen 20 év távlatából volt mindegyik, és már annyira nem emlékeztem rá, hogy nyilván Wesley Snipes-ra igen, de hogy az összes többi szereplő kifia borja volt, nem emlékeztem rá, és így rácsodálkozhattam újra, hogy olyan arcok, srácok, Blade 2-ben Norman Reedus az megvan, a 20 évvel fiatalabb Norman Reedus. Teljesen kiakadtam. A Blade 3-ban Ryan Reynolds 20 évvel ezelőtt, amikor még nem volt Deadpool, hogy hívják, mindig elfelejtem a nevét a fazonnak, nagyon sok jó sztoriba játszott, Patton Oswalt, az a kis alacsonyabb, köpcös, komikus szerepekbe játszott, Agents of S.H.I.E.L.D., Star Trek Picardtól kezdve, mindenben. Vele kapcsolatban arra csodálkoztam rá, hogy ő semmit nem változott, tehát gyakorlatilag így megállt az időben az ember. Úgyhogy, ha van fölös időtök, meg ingerenciátok rá, akkor nézzétek meg a Blade 1-2-3-at, úgyis most 2024-ben jön majd a rebootolt új Blade, töltekezni rá előre, elképesztő gyöngyszem alakítások vannak.
A Wesley Snipes, ami lett? Az, ami adócsalásé.
Börtönben volt.
Börtönben volt?
Nem tudom.
Én erre emlékszem, hogy így eltűnt, meg, vagy elszökött, vagy, de valami adó sztoria volt, és nem fizette be az adót, vagy nem tudom én, és aztán nem is nagyon.
Lagzilajcsizott egyet?
Lagzilajcsizott egyet, a Blade 1-2-3-ba ugye fölment az ázsiója, és aztán így furcsa módon egy ilyen hülyeségen megbukott.
Ez minden esetre nem von le a Blade filmek értékéből, úgyhogy nézzetek Blade filmeket, hatalmas, baromi jó. Pláne tényleg egy ilyen 20 éves visszatekintés ezekre az arcokra, hogy jesszusom, milyen kölyök képe volt a Norman Reedusnak. Jaj,
Én a Last of Us harmadik részét néztem.
Én még csak a másodiknál tartok.
És totál kiakadtam.
Jaj!
Nem úgy, ahogy gondolod.
Ja, jó, oké, mert féltem, hogy Krisztián lenyomja ahogy a telefont.
Nem úgy, ahogy gondolod. Tehát, hogy tudjátok, hogy én baromira utálom, amikor ilyen random és ilyen kötelező jelleggel tesznek homoszexualitást a filmekbe.
Érzékenyítenek, Fifika.
Lehet, hogy érzékenyítenek, nem tudom. De majd meglátod, Krisztián, nem akarom nagyon elspoilerezni, mert semmi olyan, tehát hogy mondjam, a történet szempontjából semmi
lényeges. Mennek tovább gombászni.
Semmi lényeges nem történik, viszont ennek kapcsán, hogy hova mennek, bemutatják annak a helynek a történetét. És ott összejön két ember egymással, két férfi ember. És leélnek 20 évet. Érted? De valami eszméletlen, jól megkomponált, szinte az egész rész egy ilyen szerelmi történet, ami végre úgy tudta beállítani ezt az egész sztorit, hogy egyébként teljesen mindegy lett volna, hogy ez két nő, két férfi, egy nő, egy férfi. Tehát le a kalap. Én nem, tehát az a csávó, aki a Csernobilt megrendezte, az tudott végre egy olyan homoszexuális történetet beilleszteni ebbe az egész sztoriba, ami nem a homoszexualizmusról szólt, hanem két emberről.
Tehát, közben le a kalappal előttük, hogy tartották magukat az eredeti sztorihoz, mert hogy 10 év ezelőtt a játékban is az egy meleg pár volt.
Igen?
Tehát ez nem akkor, a rendező érdemes.
Aha. Jó, de nyilván, hogy most nem a sztorira gondoltam, hanem ahogy azt megrendezte, ahogy azt kibontotta, ahogy azt eléd rakja, az zseniális. Tehát baromi sokan írták, hogy én is ugrok ezekre a sztorikra, hogyha annak nincs ott helye, vagy teljesen random, és csak a kötelezőt akarják hozni vele, de ez nagyon ott volt. Úgyhogy részemről ennyi.
És ha már Last of Us, azon is meglepődtem, hogy nézem a csaj főszereplőt, aki igazából nem főszereplő, mert már nincs közöttünk a sztoriban, a Mandalorian barátnője.
Igen.
És nézem, basszus, de ismerős a hangja, basszus, de ismerős az arca. És akkor nézem, baszki, ez az Anatorv, a Fringe-ből a főszereplő, és hát ő nem úgy járt, mint Patton Oswalt, őt nem hagyta érintetlenül az idő vasfoga, de basszus, úristen, itt van a torv, és játszik, szerepet játszik. Aztán elszomorodtam, amikor
kiírták a második részvégét.
Jobb létre szedderült szegényként. De ja, jó a sorozat, tetszik nekem is. Én meg a harmadikat most fogom még csak górcsőre venni. Még egy filmes sztorim volt, elkezdtem nézni egy sorozatot a Netflixen, Netflix saját sorozata, angol Lockwood and Co. névre hallgat a történet, és egy ilyen alternatív, nem túl távoli jövőben, illetve alternatív mostanában, korunkban, a 2020-as években játszódik, és az az alapja, hogy a szellemek léteznek, és ezek itt vannak, történt valami, miről senki nem tudja, hogy mi történt, de hogy mindenhol ott vannak a szellemek, és a szellemekre alapvetően kizárólag a gyerekek, meg a tínédzserek érzékenyek, és azért létrehoztak egy ilyen hatóságilag létrehoztak ilyen akciócsapatokat, amik gyakorlatilag a gyerekeket, a supernaturalre érzékeny gyerekeket verbúválják bele, és akkor ők mennek és akcióznak. Az eredeti regénysorozat az ilyen fiatal felnőtteknek szóló supernatural regény volt, úgyhogy ilyen tizenévesek játszanak benne, de hogy egy egészen érdekes sztori alakul ki benne, és tök jól van megoldva, és most már így nem tudom, egy ilyen három vagy négy részt néztem meg belőle, és most már ilyen investáltnak érzem magam, hogy nézzem végig, és hát a kiderül valami a háttérsztoriból, hogy mi történt, miért történt, meg ilyesmi. Lockwood and Co. néven fut a Netflixen. Részemről ennyik voltak.
Még a Last of Us-ra rákötnék, tehát, hogy kicsit ez a harmadik részben mindenféle spoilert kikerülendő Krisztián miatt ez a enyhe retrospektív vonal, ami vissza-vissza köszön, hogy egyszer csak hirtelen azt mondják, hogy tudod, látsz valamit, aztán 2003. Három év múlva.
Igen.
10 év múlva. És nekem egy momentum volt csak egy picit több, mint kellett volna, nem mondjuk ki, de fifikat gondolom, hogy sejted melyik az, viszont amit jó volt megfigyelni, az a festményeken, ahogy visszaköszönt az idő múlása, meg hogy ők...
Hát meg a betegsége.
Hát úgy, hogy öregszenek, és ez, ahogy visszaköszönt a festményeken, és a véget szerintem tök megható volt egyébként, úgyhogy jó kis. Ja. Jó kis
Pinkman írja, hogy egy 10-es papírzsepivel készülj a harmadik részre.
A másik, ami szembe jött velem, és lehet, hogy erről már beszéltem, ez a ugye nagy nevek ugrálnak be most mindenféle sorozatokba. Tehát, hogy tényleg lesz itt Stallone-val sorozat, Schwarzeneggerrel, vagy Jude Law és a Ifjú pápa például, és akkor a 80 éves Harrison Ford hirtelen felugrik az Apple TV Plus robogó vonatára, és szerintem egy kurva jó dramedy, vagy én nem is tudom, hogy ezt hova kategorizáljam, de olyan nevekkel szerepel együtt, illetve hát még mielőtt a nevüket kimondom, ha mond nektek valamit a Bill Lawrence meg a Brett Goldstein, mond? Nem mond? Akkor annyit mondok, hogy a Ted Lasso-t például nekik köszönhetjük, vagy fiatalabb korunkból a Scrubs, vagy a Cougar Town, és nem ugrat, semmi nem ugrik be ennek közül.
Egyiket se,
Ted Lasso-ba én belenéztem, Charlie, nem tudom az miért, akkor a filmsorozat nekem egy kicsit uncsi volt, úgyhogy én nem hát, néztem.
Szomorú. De ízlések hát, és pofonok.
És pofonok, így.
Az a lényeg, hogy itt van ez a sorozat, ami, hogy mondják ezt, amikor ilyen magánpraxisban megfejtik a problémáidat a szakértők, mindenféle agyturkász, és az egyikük Harrison Ford példának okáért, a másik pedig Jason Segel, akit a Rossz tanárban láthattunk például, és hogy szegénykémnek meghalt a felesége, és ezt elég nehéz földolgozni, és mikor így ül vele szembe a sok szerencsétlen ember, az egyik összeomlós pillanatában mondja a nőnek, hogy amit úgy tudod, így nem nagyon vársz egy pszichiátertől, hogy hölgyem, ön bántalmazó kapcsolatban ér, hagyja el a férjét. És a nő így néz, jó, elhagyom. És így azt látod, hogy 10 perc múlva elhagyta. És aztán egyre több ilyen dráma jön bele, hogy egy olyan amerikai veteránt kell kezelnie, akinek dükkezelési rohamai vannak, és aztán őt megvédi, és majdnem pépé veri azt, aki megtámadja a dokit, és ebből az lesz a vége, hogy szól a lányának, hogy ide költözött hozzánk, és most ennél az epizódnál tartanak. Tehát a magyar címe az valami nagyon direkt terápia, vagy mi a tököm, angolban shrinking a címe. Ez az egyik. A másik volt ugye a Last of Us, a harmadik pedig szintén egy Apple TV Plus-os, az az Echo 3. Másról sem szól a dolog, csak egy nőről, aki egyébként valamilyen kutató és ilyen pszichoaktív szereknek a tudatmódosító és jótékony hatásairól végez tanulmányokat. Van neki egy testvére, aki egy szilkommandós, meg van neki egy férje, aki a testvérével szilkommandós, és elmegy Venezuelába.
Ez a kikivel szilkommandós, ez egy eufémizmus valamire, vagy tényleg szilkommandós?
A férje és a testvére.
Ő vele szilkommandózik? Oké, csak viccel.
Igen. Krisztián mindig tudja, mikor kell elhelyezni azokat a viccpetárdákat, de nem, és az a lényeg, hogy elmegy a nő tanulmányozni mindenféle pszichoaktív szereket, meg törzseket Venezuelába. A férje pedig félti, és így a táskájába becsúsztat egy ilyen katonai minősítésű GPS trackert, aztán a táborukba oda mennek lovon az akkori mindenféle drogkartel tagjai, a csomagjaikat átvizsgálják, és hopp, megtalálják a katonai minősítésű trackert. Aztán kiderül a nőről, hogy hát egyébként úgy tanult az egyetemen, hogy hát tulajdonképp a CIA volt az, aki patronálta, és ezt a férje is akkor tudta meg. Úgyhogy a nő elrabolva, a pasik utána mennek, és mindenféle helyzetekben próbálják őt megmenteni, több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy, itt tartunk most, és nem sikerül neki a menekülés. Echo 3 a neve, és az Apple TV Plus-on van, hogyha valakit érdekelne a dolog. Nem rövid, és nem könnyű, tehát ilyen over egy órás etapok, de szerintem jó kis sztoria van a dolognak, úgyhogy ezt is lehet csapatni.
Fölírom ezt is.
Mondtad ezt.
Mondjad.
Na. Tennék egy kiegészítést, mondtad a Harrison Fordot, és milyen furcsa az élet, hogy a hétvégén nem akartam sorozatot nézni, hanem filmet, és itt valahogy följött ez a film, egy 1988-as film, A dolgozó nő. Szerintem én nekem semmit nem mondott. Hát mondom, 88, éltem azt az időt, már felnőtt fejem, mondom, nézzük, amerikai film.
Fantasztikus film, írja Pinkman.
Micsoda?
Dolgozó nő,
fantasztikus
film.
És Melanie Griffith.
Ez milyen rohadékság volt?
Melanie Griffith, Alec Baldwin, Sigourney Weaver, Harrison Ford. Ez a négyes főszereplő gárda, egy ilyen kis jópofa, szerintem egy kicsit gagyi történet, de nagyon szórakoztató volt egyébként, meg a 80-as éveket látni, hogy az irodában mindenhol dohányoztak, érted? Tehát nem volt tabu. Ment a nem is tudom hova a fickó, és így a falon végighúzta a cigit, eldobta, ment tovább, semmi nem számított, nagyon durva volt.
Pinkman azt kérte, hogy a nevét sípoljuk ki a dolgozónő kapcsán, de ez egy realista adás, itt nincs kontentre szűrés, kérlek szépen. Benne maradsz az örökké valóságnak a YouTube-on is.
A bugyraiban. Amúgy is egy másik Pinkmanről beszéltünk.
Igen. Da.
Ha már így említette, Charlie, a nagy neveket sorozatokban, megnézted végül az Old Man-t Jeff Bridges-zel?
Dehogy néztem meg, dehogy néztem.
Szedd
meg.
Már össze magad, nézed ezeket a Himi-Humi extra új sorozatokat. Old Man, Old Man.
Még eszembe jutott hirtelen arról, amit Fifika az előbb mondott. Mit mondott az előbb?
Én nem akartam sorozatot nézni, hanem filmet.
Nem, utána. Ja, a cigarettázás.
Ja, 80-as évek és a cigarettázás.
Emlékezzünk vissza, Last of Us első rész, mikor az a tudós megemlíti, hogy biztos lesz egy ilyen gombafaj.
És élőben a tévében.
Élő adásban ül és cigarettázik az, akivel riportot készítenek. Hát ez mekkora csőmeleg
hát
old
figyelj, figyelj már, a nézzél meg egy régi Ki mit tud vetélkedőt. És nézd meg a zsűrit. Mindegyik beszél és szívja a cigit.
Nekem a Ki mit tud nem is jutott eszembe, nekem ilyenkor mindig a Linda jut eszembe, amikor a rendőrkapitányságon vágni lehet a füstöt gyakorlatilag.
A Ki mit tudokról mindig azok a lámpák jutottak eszembe, amiket nyomtak vagy nem nyomtak, hogy tetszik vagy unják, meg hogy akkor volt igen divat, hogy dohányoztak, és a másik, hogy meg lehetett figyelni a nagyon sikeres embereket, akik akkor még csak úgy tudták ezt megmutatni, hogy mikor bemutatták őket, a kezükre is rákerült a fókusz, és ott volt a kezük mellett a gomb, és volt, akinek így az ujjára rá volt fűzve a zsírújonnan átvett zsigulinak a kulcsa.
Kulcsa.
Meg a kis kulcstartó, és tudod, ez így jelzésértékkel így ott volt, hogy gyerekek, Merkur, kocsi, figyelem. Ja, és a másikban a cigi. Hát az, atya úristen. Egyébként belegondoltam múltkor, hogy beszélünk itt ezekről, hogy milyen volt régen dohány. Én még dohányoztam olyan munkahelyen, hogy külön szobában sárga volt ez a lapfüggöny, és hogy nem volt zavaró. Vagyis hát akkor nem volt zavaró. Vagy mikor beszéltünk a kollégákkal, hogy régen képzeljétek, még lehetett dohányozni zárt térbe, azt emlékezz már vissza, hogy mikor itt dolgoztunk akkor, és tényleg baszki, hát a lift előtt a lépcsőházba lehetett cigizni, és akkor egy idő után már azért szóltak meg engem az emberek, hogy szívom ezt a büdös e-cigit, és ott kinn a lépcsőházba, tudod, már ott is így ment a ninjázása a kolléganők részéről, az nem volt baj, hogy mentek föl a tetőre cigizni, és ott szívták a cigarettát, de mindegy, ezen lépjünk is túl.
98-ba kezdtem el úgy foglalkozni egészségügyi informatikával, hogy akkor már üzemeltettünk rendelőintézetet. Előtte csak így beszállítóként dolgoztunk az egészségügyben.
98-ban? Akkor jött ki a Blade 1. Talán véletlen.
Lehet, hogy nem véletlen. De hogy, mert hogy 98-tól van elektronikus jelentési kötelezettség az egészségügyben, és akkor vezettek be mindenhova számítógépet, meg kellett rögzíteni a betegellátást. És hogy én az STK-ba, ugye ez a Szegedi Rendelőintézetnek a szegedi városias neve, az STK-ban volt dohányzó helyiség, érted? 4 méter, 20 magas, ilyen tűzjelzővel a tetején, amit a mai napig nem tudnak nekem megmagyarázni. Soha nem indult be, mert olyan magas volt, meg állandóan nyitva volt az ablak. Egyszer tudtuk beindítani a Dezső barátommal, amikor leültünk 2 Churchillt szívni alatta. És hát akkor sikerült beindítani a készüléket, de jó, tehát hogy még a nem olyan rég múltban is voltak ilyenek.
Hogy hát mondhatnánk, hogy régen egy messzi-messzi galaxisban.
Igen, egy messzi-messzi galaxisban, igen.
Jó van, fiúk, akkor mi meg húzzuk be az antennát, mert ott a zégergyűrű, ha nem zár rendesen, akkor beázik a tenger alattjáró, és merüljünk le biztonságos mélységbe. Aztán jövő héten jövünk az újabb érdekes cikkek hadával. Addig mindenkinek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jövő héten ugyanitt, ugyan veletek. Köszönjük szépen, sziasztok!
Egy élmény volt, sziasztok!
Köszi, sziasztok!